János evangélium a 14. fejezetét nyissuk ki, és a szokásomhoz nem híven, az elhitet szerinti ige alapján készültem, megfogott a mai ige, de én nem csak azt az egy igét szeretném elolvasni, az egy verset, amit kijelöltek a szerkesztők, hanem az egész szakaszt, ami talán segít a megértésben. Tehát János evangélium a 14. részén nyissuk ki a Bibliánkat. Az első versről a 11-es versig kövessük figyelemmel a Bibliánkban, vagy a szomszédunk Bibliájában, és az igéjét. Álljunk fel így, olvassuk el ezeket az igéket. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam-e volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá. Uram, nem tudjuk, hová mégy, honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt. Fülöp így szólt hozzá. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus erre ezt mondta, annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod te, mutasd meg nekünk az atyát? Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom, az atya pedig bennem lakodva viszi végbe az ő cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig másért nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek. Drága Úr Jézus, köszönjük ezeket a szavakat, amiket János az evangélista leírt. Köszönöm neked azt, hogy te ilyen őszinteséggel leírod az emberek szívének szándékát. Köszönöm, hogy nem takartál semmi jót, de nem takartál semmi negatívumot, semmi rosszat. Az, hogy ez a történet, ez a párbeszéd, ami itt a három férfi között történik, a tanítványok és Jézus között történik, legyen tanulság most a számunkra. Amen. Évvégi Isten tiszteleten vagyunk, és amikor készültem erre az estére, vagy gondolkodtam azon, hogy mit hozzak elétek, sok minden a szívemben volt, sok minden feljött, de ez az egy mondat, ami a reggel igében volt, számítat szerint, úgy adott egy inspirációt, hogy ebbe az irányba mozduljak el. Jézus tanítja az apostol jelölteket, a tanítványokat, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Direkt félig mondom el az igét, van tovább is, de ha valaki ma annyit hall, hogy ne aggodalmaskodjál, ne nyugtalankodjék a te szíved, akkor sok minden jut az eszébe. Eszébe jut az, hogy ki fog tartani a fizetés a hónap végéig, tehát nem kell aggodalmaskodni. Gondolhat arra, hogyha nőből van és édesanyja, hogy jó helyen vannak a gyerekeim, nem lesz velük probléma, nem aggódom értük. Két nappal ezelőtt az egyik barátommal kávéztam együtt egy helyen, és már kétszeresen válogatott édesapa, két lánya van, és azt mondtam, hogy szülessenek lányaink, mert az jó dolog. Nem tudom, akinek a teljes kollekció ki van, hogy lánya is van, fia is van, hogy még a jobb, nem tudom, majd a végén tényleg várok őszinte reakciókat. Az én feleségem azt mondta, hogy jobb a fiú, mert azok erősebbek, bátrabbak, őket nem kell annyira óvni a széltől. Hát nem tudom, meséltem neki egy-két szorít az életemből, már meglátjuk. De nem is rajtunk át, hogy fiú vagy lány lesz a gyermekünk. Ne aggódjál, ha egy vállalkozásod van, akkor, akkor mit jelent az, hogy ne aggódjál? Időben kifizetnek azok a cégek, akiknek leszállítottam a terméket. Időben bejön az áru, tehát le tudom gyártani, amit készítek. Vagy időben fogok kapcsolni, lesznek új ötleteim, innovatív leszek, és le tudom előzni a konkurenciát. Tehát én maradok a piacon jövőre, nem pedig a konkurencia. Ne aggódjatok, hogyha ezt a szót mondom, ezt a mondatot mondom, és egy diákként hallgatod, akkor nem aggódsz a vizsga miatt, nem aggódsz a tanárod miatt, mert tudod, hogy tanultál, készültél, és nem érhet meglepetés a vizsgán. Sok mindenért aggódunk, és sok mindenre gondolunk, amikor Jézusnak ezt a szavát, ezt a mondatát halljuk, hogy ne aggódjon a ti szívetek. Legyen nyugodt a ti szívetek. De miről beszél itt az Úr Jézus? Olvassuk végig ezt az igét. Higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Na ez a másik félmondat, ez nem a cégvezetőknek szól csupán, nem az anyáknak szól, nem a diákoknak, nem a vállalkozóknak szól, nem a buszutánfutóknak szól, ne aggódjatok, lesz egy következő járat, mert elkésed, hanem minden emberhez szól, aki aggódik az élete felől, aggódik a jövője felől, aggódik afelől, hogy mi lesz vele azután, amiután nem tudja, hogy mi fog történni. A tanítványoknak ez a beszéd, ez a tanítás azért volt fontos, mert Jézusnak a halála, a keresztre feszítése elég közel volt. Egy olyan időszaknak, egy olyan korszaknak a végéhez ér nem csak az apostolok, nem csak a tanítványok élete, hanem az egész világtörténelem, amikor lezárul az Ószövetség, és el fog kezdődni az új szövetség. Az Ószövetség utolsó napjaiban vagyunk, mert ha tovább lapozunk mondjuk a János evangéliumába, akkor azt látjuk, hogy van egy kis tanítás még a Szentlélek eljöveteléről, magáról a Szentlélekről, Jézus főpapi imádsága, Jézust elfogják, keresztre feszítik. Tehát az Ószövetség utolsó óráiban vagyunk, úgy, hogy most 2012 utolsó óráiban, utolsó napjaiban vagyunk. Lezárul egy év. Ki miért aggódik? Kinek mi van nyugtalanságként a szívében? Jézus a hegyi beszédben tanít arról, hogy ne aggódjatok semmiért. Ne aggódjatok anyagiakon, ne aggódjatok fizikai dolgokon, hanem keresétek először az Istennek országát és igazságát, és ezek mind ráadásképpen megadatnak nektek. Ugorjunk gyorsan a 9-es versre. Jézus fedi Fülöpöt, hogy annyi ideje velem vagytok, és nem ismertél meg engem. Te mennyi ideje követed Jézust? Mennyi időt töltöttél már el keresztényként, Krisztus követőként, tanítványként Jézusnak a jelenlétében? És téged ma az Isten inteni fog, hogy nem ismersz engem? Ennyi ideje nem ismerted fel bennem a Krisztust? Ennyi ideje nem értetted meg, hogy hogyan viselkedik Isten, hogyan gondoskodik az Atya rólad, hogyan viselkedik Krisztus, hogyan működik benned Istennek az élő lelke? Az Atyát nehéz megismerni. Isten kiismerhetetlen, felfoghatatlan. Olyan Atya Istenről van szó, aki nem ismert meg a zsidóság a törvény által. Nem ismert meg egészen a csodák, a nagy történések és események által. Isten elküldi Krisztust, elküldi az Úr Jézust egy ember formájában, és azt mondja Isten, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ő az Istennek két mása. Ezért van az, hogy Isten igéje tiltja, akár az Ó, akár az Új Szövetségben, az Istennek a megfestését, Istennek a meg, vagy kiábrázolását bármilyen módon, mert Jézus az ikon. Jézus az a két más, aki kifejezi az Istent. Na, hogy kinek mi a Krisztusa, kinek mit jelent Jézus, na ez már más. Mindenkinek más jelent a Krisztus. Mert akinek sok bűnt bocsátott meg az Úr Jézus, annak nagyobb ez a festmény. Annak hatalmasabb az a szobor. Nekem nagyon tetszik egyébként Brazíliában ez a Krisztus szobor, ami 36 méter magas és egy hegycsúcson van. És a város, a főváros fölött kitárja a kezét. Ilyen óvó kézmozdulatokat csinál az a szobor. Na, nagyon szép az a szobor, de ennyi a Krisztus. Nagyon tetszik a munkácsi triológia. Lenyűgöz akárhányszor látom azt a festményt. De ennyi a Krisztus, amit Munkácsi lefestett? Vagy láthatunk más, akár kortárs képzőművészetet, aki Krisztus kiábrázolják, de csupán annyi a Krisztus. Ha valaki az irodalmat szereti, vannak Jézusos versek. Annyi a Krisztus. Hát kinek mit jelent a Krisztus? Kinek mennyi bűnt engedett el Krisztus? Kinek milyen csodákat tett az életében Krisztus? Tamás és Fülöp eltölt éveket Jézussal, és azt kérdezik, hogy ki az Atya? Mutasd meg nekünk az Atyát! Mutasd meg, hogy hol van az az út, amin nekünk járni kell. Te mióta jársz Jézussal? Megismerted-e az Atyát? Mert akinek nem bocsátottak meg a bűnei, az nem láthatja meg az Istent. Aki elfelejtette, milyen a bűnbocsánat, az nem látja Istennek az arcát. Gondolj a földi apukádra. Ha őt megbántod, ha őt megsérted, ha őt felidegesített, vagy felidegesítetted, vagy megbántottad, ha múlt időben kell erről beszélni, akkor mutatta ő az arcát, vagy ő is elfordult tőled. És próbál kijönni abból a lelki állapotból, amiben őt belesodortad. Aki nem az úton jár, az nem látja meg az Atya Isten. Hát mi ez az út, kérdezik a tanítványok. Hol van az az út, ami nekünk járni kell, hogy eljussunk az Atya Istenig? Vannak hívők, akik keresik a határokat, hogy hol van az út széle, hol nem szakad le alattunk az út, hol lehet még a patkány is közlekedni, a leállósávon is közlekedni az autópályán akár, ahol még a kegyelem alatt vagyunk. Vannak, akik másik irányba keresik az Istennel való járást, hogy lehet a legjobban betölteni a törvényt, hogyan lehet a legnagyobb maximumot kihozni az életünkből. És ez is az útnak a széle, csak a másik széle, amikor a saját erődből próbálsz megigazolni. A saját jóságodból próbálsz igaznak maradni. De a kegyelem elfogadása az, ami a Krisztuson tart bennünket. A keresztény úton, a keskeny úton tart bennünket. Lakott itt egy fiatal ember a vendégszobában egy pár napot. Ilyen borászattal foglalkozik, vagy annak tanul. Borásznak tanul, és kérdeztem tőle, hogy ő mint szakember, így árulja el nekem, hogy amikor ilyen borversenyek vannak, és a jobbnál jobb borokat kóstolgatják, hogy mi alapján döntik el, mert ez is jó bor, az is jó bor, hát kinek ki a szimpatikus, és az lett az én borásza. És azt mondta, hogy igen, van benne egy pici szubjektív vélemény is. De mielőtt a szubjektív véleményeket, tehát a saját ízlés világunkat bele tudjuk vinni, mert a zsűri tagok, előtte komoly kémiai vizsgálatokon át kell menni annak a bornak, és hogyha megfelel annak a kritériumnak, hogy egyáltalán ne veszed azon a borversenyen, na akkor lehet ízlések között válogatni, hogy ki lesz az év borásza, vagy kinek lesz az év bora. Miért mondom ezt? Mi annyit vitatkozunk hívők arról, hogy a baptisták csinálják jól, vagy a másik baptisták csinálják jól, vagy a másik felekezet csinálja jól. Isten szemében ezek a szubjektív vélemények. Az a nagyon kevés eltérő pontszám, amit egy pontozásnál adhatnak, Isten azt nézi, hogy a keskeny úton járunk. Krisztus követők vagyunk. Krisztus megjelenik a mi életünkben. Megláttuk az Atyát ebben a világban? Vagy a szélsőségeket keressük? Akár úgy, hogy lenessünk az útról, vagy akár, hogy minél jobban betöltsük azt az utat. Dolgoztam 4,5 napot egy csapágyárban, mint tolmács, és nagyon érdekes dolgokat láttam. A Porsche-nak, a Mercedes-nek, meg a BMW-nek gyártanak Debrecenben csapágyakat. A motorban, a kerékben, meg különböző alkatrészeket, váltókba, ide-oda-amoda. Ezek olyan sportautók, amiket ezekkel a csapágyakkal szerelnek, hogy óriási erőket kell ezek a csapágy szerkezetek kibírjanak. Nagyon-nagyon szép ékszereket készítenek ott. A csapágynak a külső házában én megláttam az arcomat. Olyan szép sima volt. Olyan tükör sima volt. És azt mondta nekem a mérnök, hogy na most figyelj. Betették valami szerkezet alá, ami ilyen projektorral kivetítette ennek a nagyon szép, sima felületnek az érdességét. És amiben én megláttam az arcomat, mert olyan tükör simának tűnt, valójában abban ilyen hegyek és völgyek vannak. kérdeztem, hogy mit látok én a projektoron. És azt mondták, hogy ennek a szép, sima felületnek a valódi felületét. Hát mondom, ez ilyen ráncos, rücskös, hát ez nem egyenletes. És mondták, igen, de ez már beépíthető. Ezt már elfogadja a megrendelő. És megijedtem, hogy ez a sima, az mégsem sima. Az az egyenes, az a tükörsima, az mégsem tükörsima, mégsem egyenes, mégsem olyan szép, mint ahogy én szabad szemmel látom. Lehet, hogy mi úgy látjuk az életünket, mint ahogy ezek az apostolok látták, hogy mi Krisztusban vagyunk. Mi az Atyával vagyunk közösségben. De amikor bekerülünk egy ilyen monitor alá, ami kinagyítja a mi életünket, akkor látszanak azok az egyenetlenségek. Múlt héten arról beszéltem, vagy azelőtt, hogy elég neked az én kegyelmem. Nem tudunk mindenben megfelelni az Istennek. De nem is kell. Az ő kegyelmét kell elfogadni. Kérdés az, hogy hogyan fogadjuk el az ő kegyelmét. Ha Jézus megszólít bennünket, akkor a Fülöpi kijelentést adja, hogy mennyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem. Ha az én igémnek nem hiszel, mondja tovább Jézus, akkor legalább a csodáknak higgyél. Az elmúlt egy évben kivel mi történt? Gondoljunk januárja, februárra, márciusra, és sorolhatnám a hónapokat. Ilyenkor a tévében, az internetes portálokon, meg talán az újságokban szokott lenni egy olyan rovat, hogy ez történt az elmúlt egy évben. És néha megdöbbenünk, hogy idén ment tönkre a mal év. Hát ma olyan régen van, hogy el is felejtettük. Tényleg idén volt. Szeptemberben adta ki Magyarország az azeri baltás gyilkost. Igen, szeptemberben történt. És milyen hamar túltettük rajta magunkat. Mi történt december elején? Néha nehéz visszaemlékezni ezekre az időpontokra, ezekre az eseményekre. Mi történt veled, mert ezek világi dolgok, ezek az országban történnek, akik valahol a világ másik végén történnek. De mi van a te életedben? Lakozz bele a határidő naplódba. Te miért aggódtál idén? Mi volt idén a családoddal? Mi volt idén a vállalkozásoddal, a pénzügyeiddel, az egészségügyeiddel? És nézd meg, ha írsz egy másik naplót, hogy mi történt, hogy ezekért kellett-e volna aggódni, vagy elég lett volna még jobban Istenre bízni azt az aggódást. Érdekes visszanézni a határidő naplót egy év után, hogy mennyi mindennek készültünk, oda tettük magunkat, aggódtunk, féltünk, izgultunk, hogy mi lesz belőle, és látjuk a győzelmeket, a sikereket. És Jézus azt mondja, hogy a cselekedetekért is higgyél akkor. Mert néha olvasjuk a Bibliát, és néha nem értjük. Néha akarjuk megérteni az Atyaisten, de nem tudjuk megérteni az Atyaisten. Majd új évkor beszélek egy-két dologról, ami az Istenről szól, az Isten természetéről, az Istennek a nagyon furcsa gondolatmenetéről szól. És nagyon izgulok az újévi prédikáció miatt, mert nem értem az Isten néha. De nektek majd arra az ígéről kell beszélni. De Krisztust értjük, testvérek? A Krisztus csodáit értjük az életünkben? Azt lehet mérni, mint a bornak a minőségét? Valószínű, hogy igen. Jézus nem mond valami ilyesmit az ő igéjében, hogy mezitelen voltam és felöltöztettetek? Hát ezt lehet mérni. Van rajta ruha, nincs rajta ruha. Éhes voltam, és ennem adtatok. Ezt is lehet mérni. Börtönben voltam, és engem meglátogattatok. Ezeket a földi dolgokat, ezeket a fizikai, anyagi dolgokat igenis tudjuk mérni. Mértékegységekkel. És ezt talán jobban értjük. És ha valaki nem is érti a Bibliának az összes igéjét, akkor az egy rendes hívő ember. De ha ezen túl sem értünk minden igét, és ezzel problémánk van, akkor nézzük meg a volt határidő naplónkat az ideig, hogy mi történt velünk. Mit csinált velünk idén Krisztus? És lehet, hogy azt látjuk, hogy amikor ki van projektálva az a kép, hogy egyenetlen az a csapágy. De amikor a különböző mérő felszámokat megmérjük, akkor azt mondja a mérnök, hogy átengedem, minősítem, mehet a Porsche-ba, mehet a BMW-be. Olyan terheléseket ki fog bírni ez a csapád, olyan nyomatékot ki fog bírni ez a csapád, amit mi el sem tudunk képzelni. És Isten is így enged minket a következő évbe, hogy sok-sok dolog van, amit jól csináltunk, vannak dolgok, amikben még hiányosak vagyunk, de az ő kegyelmével, az ő erejével, és ami ezután jön a Szentlélekről szóló bizonyságtétel, végig a 14-esnek az utolsó része, a 15-ös, 16-os igék, 16-os részek az igében, János Evangéliumában mind a Szentlélekről szólnak, az ő eljöveteléről szólnak. És amikor valaki betöltekezik Isten élő lelkével, akkor érti Jézusnak a negyedik versét, ahol pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Oda tudjátok az utat. Mert aki mindvégig kitart, az üdvözül. Aki mindvégig a Szentlélekkel van betöltekezve, keresi a léleknek a jelenlétét, keresi a léleknek a szavát, keresi az igében az élő lelket, mert a betű az megölde a lélek, a szellem az megelevenít. És hányszor van az, hogy nem értjük az igét, de elkezdünk imádkozni, könyörgünk, Isten, a te szent lelkeddel adjál életet ennek az igének. Adjál életet az én értelmemnek, hogy megértsem a te üzenetedet. És lehet, hogy elkezdenek eszünkbe jutni cselekedetek, amiket Isten végzett a mi életünkbe. És azt mondjuk, hogy értem, hogy ez az ige miről szól. Értem, hogy ez az ige, amit évekkel, hónapokkal ezelőtt kaptam, most üzenet az életemben. Most vált élővé az életemben. Vannak igék, amiket házasságon kívül nem lehet megérteni. Vannak igék, amiket, ha nem szülő az ember, akkor nem lehet megérteni, vagy nem olyan mélységig, mint egy szülő, azt át tudja élni. Ha valaki nincs kivetve, nincs kirekesztve egy közösségből, vannak igék, amiket nem tud megérteni. És amíg az ember nem érzi a bűnösségét, nem érzi a kirekesztettségét az Istentől, nem érzi a kirekesztettségét az édenkertből, addig nem látja meg a Krisztust. Ahogy a Krisztus egyedül volt a kereszten, Isten őt elhagyta, de adott neki erőt, hogy megváltsa a világot a bűneiből. És amikor valaki úgy érzi, akár év végén, hogy ez egy pocsék év volt, ez egy szörnyű év volt, mert ez sem sikerült. Úgy érzem, hogy Isten engem elhagyott. Akkor nagyon közel van az Istenhez. Mert Jézus, amikor azt mondja, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Nem sokára meghal. De rá harmadik napra feltámad. Hogyan támad fel az Úr Jézus? Mint uralkodó, mint ítélő bíró, mint a világot megváltó, üdvözítő király. Lehet, hogy néhány napra vagy a sikertől, néhány napra vagy a győzelemtől. De ahogy Jézus kitartott mindvégig a kereszt halálig, így mi is tartsunk ki a nehézségeinkben. Mit hoz a 2013-as év? Nekem fogalmam sincs. Nem tudom. Vannak politikai elemzők, akik mondanak nagyokat, vannak gazdasági elemzők, ők mondanak még nagyobbakat, vannak divatszakemberek, na ők megmondják a tutit, mert amit ők mondanak, az lesz, tehát az biztos. Idén ez lesz a divat, azt legyártják, azt kell felvenni. Tehát ez biztosabb, mint a politikai, meg gazdasági elemzők. Aki ebben velem egyetért, az tudja, miről beszélek. De nem látjuk pontosan, mi fog velünk holnap történni. De ahogy látjuk vissza a múltunkat, az elmúlt egy évünket, nem kapunk hitet, testvérek, nem kapunk bizalmat, nem erősödik meg a meggyőződésünk az Isten felé, a gondviselő Isten felé, hogyha ő Krisztust, a legdrágábbat nekünk adta, akkor nem gondoskodik a mi mindennapi dolgainkról is. Gondolj abba bele, hogy egy boltban a legdrágább terméket megveszed. És akkor azt mondja neked az eladó, hogy itt van egy 10 forintos terméket, mert adjuk még hozzá. Hát ha már kifizettél mondjuk 10 millió forintot azért a termékére, hát akkor most 10 forint az már nem tétel. Igaz? Hát vagy tétel, mert annyi már nincs a zsebünkben, vagy a bankszámlánkon. De Istennek nem tétel a te hétköznapi problémád. Emlékezz vissza az év minden napjára, ha visszatudsz. Emlékezz vissza a hónapokra, hogy még hónapban mi történt veled a családoddal, a munkahelyeddel. És azt fogod látni, hogy nem értek dolgokat. Hát ennek is ennek kellett volna történni, de végül ebből siker lett. Ennek is ennek a folyamatnak negatívba kellett volna menni, de Isten valahogy kihozta nullára. Isten ebből pozitívat hozott ki. Na ez a kegyelem. Ez az, amit megint nem tudunk megérteni, de elfogadni el tudjuk. És amikor visszanézünk szilveszter este, óév utolsó napjában, óráiban az elmúlt egy évünkre, akkor kezdjünk el hinni az igének, de ha annak nem tudunk, mert nem olvassuk, vagy nem ismerjük, vagy nem értjük, akkor a csodáknak az életünkben. És azt fogjuk tapasztalni, hogy amikor ezekben a csodákban elkezdünk hinni, hogy ott volt Isten az életemben, az évemben, akkor velem lesz 2013-ban is. Nem fog mindenki sokáig élni ezen a földön. Vannak, akik sokáig fognak élni ezen a földön, és megérik az elragadtatást. És vannak, akik hamarabb meghalnak, és úgy, ahogy elődeinket eltemettük, ezeket az embereket is el fogják majd temetni. De van egy nagyon fontos ige a Bibliában. Boldogok, akik az Úrban halnak meg. Tehát amikor 2013-ról van szó, akkor legyen ott a mi szívünkben az, hogy már egy ideje Jézussal járunk. Ha járunk Jézussal. Egy ideje látjuk Jézusnak a csodáit. Hallgatjuk az ő prédikációit. Olvassuk az ő beszédét. Betöltekezünk az ő lelkével. És van-e még bármi, amitől félni lehet 2013-ban? Én is ugyanazt a híreket nézem, mint ti testvérek. Nincsen jobb tévén, mint nektek. Ugyanazt az újságot olvasom, mint ti. Nincsen jobb újságom, mint nektek. Ugyanazokon az utakon közlekedek, mint ti. Nem járok még bukóval, vagy repülővel. Tehát én is látom a realitást. És látom a nem túl rózsás jövőt. De Pálnak van egy nagyon szép hitvallása a római levélben, hogy mi választhat el engem Istentől. Ott van egy nagyon könnyű szó, az, hogy semmi. Semmi nem választhat el az Isten szeretetétől. Nagyon tetszik a Kálvin fordítás, semmi nem szakaszhat el engem az Isten szeretetétől. Vannak anyukámnak ilyen ötletei, cipót akar sütni, csak hát olyan nagy épp volt a család, négy férfit kellett neki etetni, hát olcsó volt őket ruháztatni, mint etetni, maradjunk ennyibe. És annyi cipót tett ebbe a tepsibe, hogy ezek a cipók, amikor megdagadtak a sütés közben, így összenőttek. És amikor kivette a tepsiből, akkor azt mondtuk, hogy ezek nem is kis cipók, hanem ez egy ilyen nagy egyben kenyér. De amikor elkezdtük leszakítani azokat a külön egységeket, akkor láttuk, hogy ezek külön lettek megformálva. Amikor láttam ezt a tepsi típus valamit, összeragadt típusokat, akkor értettem meg, amiről Pál beszél, csak előfordítás jobban visszaadja, hogy nem szakadhat el engem az Isten szeretetétől. Lehet, hogy egyének vagyunk, azok is vagyunk. Egyéni teremtések vagyunk, de Krisztus testének tagjai vagyunk. Krisztus összeillesz minket a Szentlélek által. És megvan az egyéniségünk, megvan az egyediségünk, de egyek vagyunk Krisztusban. És azért adjál hálát, hogy gyülekezetbe jársz, hogy gyülekezethez tartozol, és hogy van a gyülekezet a te otthonodban, a te városodban, mert nem egyedül kell megélni a hitedet. Mert így könnyebb, hogy közösségben vagyunk. Nekem ez is egy hála ok, hogy olyan helyen lakhatok, és olyan falukba járhatok, ahol van Krisztusnak teste. És most nem a baptista közösségre gondolok elsősorban, hanem van evangéliumi gyülekezet. Magyarországon több olyan falu van, ahol templom sincs. Nem, hogy baptista gyülekezet. Nagyon érdekes nekem a Fülöp Miklósnak a szolgálata a Petőfi bányán. Ez egy mesterséges falu, ott sose volt vallás, sose volt hit. És amikor ők elkezdték ott a baptista gyülekezetet lántálni, az emberek nem értették, hogy mi az, hogy Isten. Mi az, hogy Jézus? Mi az, hogy bűn, meg hogy megtérés? Mert egy ilyen istentelen környezetben élnek ott az emberek. Akármilyen is az egri gyülekezet. Hálát tudsz érte adni, hogy gyülekezetbe jár. Akármilyen vallásos is az Eger városa, vagy istentelen az egri lapoknak egy zöme. Hálát tudsz azért adni, hogyha elkezdesz Istenről beszélni, elkezdett Krisztusról bizonyságot tenni, hogy felmutatsz egy szoborra, valahol a városban van jó sor, akkor tudod mondani, hogy látod, Krisztus értett halt meg ezen a kereszten. De ő már nincs a kereszten, sőt a sírban sincs, mert feltámadt. Itt van egy kiindulási pont, hogy tudjunk az emberekkel beszélgetni. Valahol még ennyi sincs. Hát nem tudom, hogy ki hogyan szokott évet értékelni, de amikor ilyen értékeket látunk az életünkben, az évünkben, akkor felértékelődik az, hogy gyülekezethez tartozhatunk. Ahol nincsen Biblia, ott a cselekedetek beszélnek. De a te életedben Biblia is van, több fordításban is van, ha tudsz idegen nyelveket, akkor több nyelven olvashatod a Szentírást, és ott vannak a csodák és jelek az életedben. Hát mennyi pluszt akarunk még, testvérek? Én így látom az elmúlt egy évet, hogy sok jó dolog, sok rossz dolog történt velünk, így közösségi szinten is, akár egyénileg is, ha srácok néznek, akkor tudok jót is, rosszat is mondani kinek-kinek az életéről. A hangsúlyokat mindenki érzi maga, miből volt több, de tudunk elég háladással lenni az Isten felé. Tudunk elég háladással lenni Krisztus felé, hogy járhatunk a keskeny úton. Járhatunk azon a keskeny úton, ami a mennybe visz. És tudjuk, hogy ez a keskeny út a mennybe visz. Mert ez az a meggyőződés, amit Pál kibont a római levélben, hogy semmi nem szakadhat el az Isten szeretetétől. Jézus van, akiket ma szólít, hogy mióta jársz-e velem, és még most sem hiszel a cselekedeteknek. Van, akit ma Jézus bátorít, hogy tudod, hogy milyen úton kell neked járni, és a mennybe fogsz jutni. Jó úton vagy, bátorítalak téged, hogy csak így tovább. Van, akit Jézus ma hív erre az útra, hogy itt van a keskeny út. Rajtam keresztül láthatod, ismerheted meg az Atyát. Gyere, kezdj el rajtam járni. Gyere, kövess engem. Légy az én tanítványom. Vannak, akiknek Jézus ma azt mondja, hogy itt ülsz évek óta az Isten tiszteleteken, hallgatod az igét. Talán még olvasod is az igét. És nem látod az utat? Nem ismertél fel engem? Hát én vagyok az az ikon, akit fel kell ismerni. Én vagyok az a kép. Én vagyok az a képmás, akiben az Isten teljessége van. Hát lássál már végre, ne csak nézzél. Valakiknek ma Jézus azt mondja, hogy higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van. Ha pedig másért nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek. Én ezt a hitet kívánom minden testvéremnek a szívébe, életébe, és a következő egy-két napra, mielőtt állunk, hogy próbáljuk átértékelni mindazt, ami a szívünkben van 2012-vel kapcsolatosan, és így tudjunk egy jó mérleget készíteni jó dolgokról, rossz dolgokról, de ha rossz dolgokat is tudunk a mérleg serpenyőjébe tenni, akkor is ott van az, hogy ezekért a bűnökért Isten kifizette az árat, ezekért a betegségekért Jézus szenvedett és meghalt a kereszten, ezekért a nehézségekért Jézus meghalt a kereszten és érti ezeket a nehézségeket. És hiszem, hogy így az évértékelésünk egy reális évértékelés lesz, de egy kegyelemben gazdag évértékelés lehet, és ad nekünk erőt, hitet, bátorságot a jövő évhez. Amen.